Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, január 22-én hétfőn volt a Magyar Kultúra napja, annak emlékére, hogy Kölcsey annak idején ezen a napon fejezte be a himnuszt, és kis késéssel ma este fogják ezt megünnepelni a Pesti Vigadóban. 7:30-as kezdettel fog Ránki Fülöp egy fantasztikus Liszt koncertet előadni, amit élőben is közvetítenek, és itt is van a művész a vonalban. Szia, Fülöp!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Melyik Liszt műre, illetve művekre esett a választásod? Nyilván lehet bőven válogatni, de te azért egy elég különleges csokrot néztél ki magadnak, hogy így fogalmazzak.
Igen, Liszt korai alkotóperiódusának az egyik égköve és betetőzése a Költői és vallásos harmóniák című zongoraciklus, amely 10 tételből áll, és Liszt nagyjából 2 évtizeden keresztül dolgozott ezen, tehát nem lehet mondani, hogy hirtelen készült volna el a mű. Nagyon,
de hogy nem az egészen, hanem hogy a különböző darabokon, nem? Úgy tehát folyamatosan készülgettek ezek, vagy hogy mindig visszakanyarodott?
Igen, eredetileg egy darabot írt, aminek ez volt a címe, ami meg is jelent 22-23 éves kora környékén, és utána e köré valahogyan egyéb darabok akartak rendeződni, és szépen lassan az évtizedek során kialakult, hogy ezt akkor egy 10 tételes ciklussá alakítsa. Ez körülbelül 80-90 perc között van ez a ciklus teljes egészében, előadástól függően, és elég ritkán lehet hallani. Az utóbbi időben egyre több lemezfelvétel készül a teljes sorozatból, de egészében koncerten ritkán lehet hallani, és úgy gondoltam, hogy nagyon szépen működik, és érdemes így meghallgatni. Az elmúlt években már többször is játszhattam így egészében a sorozatot, és most is úgy döntöttem, hogy akkor erre az alkalomra ezt adom meg programnak.
Az lehet tudni, hogy maga Liszt hol játszotta ezt ebbe a formában?
Amennyire tudom, Liszt teljes egészében soha nem játszott ezt a sorozatot így, mint egy koncertműsor. Abban az időben nem is volt szokás ennyire egyívású műsorokat, vagy egy teljes ilyen léptékű ciklust, zongoraciklust előadni egy koncert formájában. Sokkal, sokkal vegyesebb, sokkal változatosabb műsorok voltak akkor divatosak. De minél többet foglalkoztam ezzel a sorozattal, annál inkább azt éreztem, hogy valahol a kor gyakorlatának az ellenére ott motoszkálhatott Liszt fejében is az, hogy ez egészében nem is annyira, mint egy koncertműsor, hanem inkább, mint egy szertartás működhet, és jó lehet a befogadó számára.
Igen, mert ugye itt laza a tematika, illetve tulajdonképpen egy ilyen összefüggő tematika, az hiányzik is, amennyire én tudom. Vagy ez egy kicsit ilyen filozófiai kérdés is,
ne? Bonyolult kérdés. Ez bonyolult kérdés, mert vannak olyan összekötő elemek az egyes darabok között, amik azért nagyon azt mutatják, hogy ezek mégiscsak valamilyen formában, ha nem is olyan szervességgel, mint hogyha Pallas Athénéként egy pillanatban pattant volna ki a fejébe az egész, de mégiscsak összetartoznak. Van egy olyan motívum, ami egy inga mozgásszerű motívum, ami több tételben is nagyon jelentős szerepet kap, ez nyitja ezeket a tételeket, és a legfőbb motívum, ami azonnal megmarad a fejünkben, és ezt fel lehet ismerni a különböző tételek során. Nem mindegyik tételben van benne, de több nagyon lényeges tételben is ott van, és ezen kívül más elemek is vannak. Nem is kell többet mondani, csak a 10 tétel elrendeződését. Ez nagyon, nagyon szépen egy ilyen hídszerű, tükörszimmetrikus formát mutat a 10 tétel. A két szélén van egy-egy szívet felnyitó, fényes édurban levő, ünneplő himnikus mű. A negyedik és a hetedik tétel, amit hogyha ilyen két középpontú struktúrával rendeznék az egészet, az egy-egy nagy gyászdarab, és közöttük a 2, 3, 5, 6, illetve 8, 9, ezek a tételpárok, ezek pedig egy-egy Lamartin versnek az
Igen.
ihletésére, illetve egy-egy szent szövegnek, vagy imának a megzenésítése. Tehát ezek vannak párbatéve. Tehát látszik a ciklus elrendezésén, hogy ez nagyon is szépen és tudatosan összeállított sor, amelynek a sorrendje sem véletlen.
Igen, említetted a gyászzenét, ugye szerepel itt az a darab, amit ő tulajdonképpen a 48-as forradalom bukásának hát emlékére, vagy annak hatására írt. Ugye azt hiszem ez az eredeti címe
Igen.
talán 48. október volt, ugye a Batthyány kormány, illetve az aradiak kivégzése kapcsán írta
Igen,
ezt.
ez ennek a műnek, a Funeráj vagy Temetés című műnek ez az apropója, és egyébként a sorozatból ez a leggyakrabban játszott és legismertebb mű, ezt önmagában viszonylag gyakran lehet hallani a koncerttermekben. A többi művet sajnos kevésbé, pedig egytől egyig gyönyörű remek művekről van szó.
Mennyire jó Lisztet a Vigadóban játszani? Ugye azért kérdezem, mert Liszt maga is játszott itt, illetve az elődjében, a Redoutban, de hogy azt szokták mondani, hogy a Vigadónak azért nem olyan igazán szuper az akusztikája, vagy legalábbis nem olyan, mint a Zeneakadémiának, bár ez szerintem csak az igazán ilyen szuperzenészek hallják a különbséget, bár lehet, hogy az avatott közönség is, de hogy mégis azért nyilván egy más érzés egy olyan helyen föllépni, ahol azért maga a szerző előadó is ott járt, vagy ott koncertezett.
Igen, ez mindig hozzátesz a játék élményhez. Nagyon gyakran játszom például a Liszt Múzeumban, a régi Zeneakadémia kamaratermében. Talán ott szeretek a legjobban játszani egyébként az összes koncerthelyszín közül, ahol fordultam. Éppen ezért, mert valahogyan mint hogyha ott jelen lenne Liszt, és különösen, ha az ő műveit játszom, akkor hajlamos vagyok valami végtelen nyugalmat érezni, mert úgy érzem, hogy ő ott van, és segít. Úgyhogy ez természetesen a többi olyan helyszínen is, ahol rendszeresen megfordult, így a Pesti Vigadóban is segítheti az előadót. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy azért nem vagyunk helyszínhez kötve, és az otthoni gyakorlástól kezdve a legkülönbözőbb helyszínekig, hogyha valóban a zenére figyel az ember, amikor játszik, akkor nem kell ahhoz a hely szelleme, hogy valóban át tudja élni az ember azt a művet, amit játszik.
Hát már csak azért sem, mert ugye Liszt hát egész Európát bejárta, tényleg igazi világsztár volt, és hát szinte mindenütt koncertezett, vagy talán mindenütt, ahol lehetett akkoriban. Az egyébként mennyire van meg az emberekben, és most itt tényleg így világszerte kérdezem, hogy akár Távol-Keleten, vagy Amerikában, Európában, tehát amerre te jársz rendszeresen koncertezni, hogy Liszt az magyar volt. Mert Liszt nevét mindenki ismeri, de hogy ő ténylegesen magyar volt, vagy inkább azt mondják, hogy ugyan osztrák-magyar, vagy monarchiabeli, vagy úgy nagyjából betájolják.
Én azt hiszem, hogy egyre inkább általánosan elmondható, hogy tudják, hogy Liszt magyar volt. És
nem csak a repülőtérnek köszönhetően, a repülőtér átnevezésének köszönhetően.
Biztos egyébként, hogy ilyen dolgok is hozzátesznek ehhez, de nem véletlen, hogy ezek a dolgok megtörténnek, tehát azért úgy érzem, hogy ebben az irányban van egy jó tendencia, hogy ez talán egyre inkább széles körben egy közismert tény. Annak ellenére, hogy egyébként ez egy kényes kérdés, és a iránytűként azt használhatjuk valójában, hogy Liszt maga vallotta magyarnak magát, és ezt nagyon sokszor kifejezi
igen, igen,
a
igen,
írásban,
igen,
és hát azt hiszem, hogy neki elhihetjük, mert mégiscsak ő érezte, hogy honnan valónak, vagy milyennek érzi magát, úgyhogy ebben mindenféle viták és teóriák vannak, hogy akkor most abból induljon ki, hogy milyen volt a származása, hogy hol született, hogy mi volt az első nyelve, amit a legszívesebben használt. Ezek mind különböző eredményre vezetnének, nem beszélve arról, hogy különböző helyeken, országokban élte le az életének a különböző szakaszait, a sok utazásról végképp nem beszélve. Tehát végül is mégiscsak azt hiszem, hogy a fő fogódzó az az, hogy ő magyarnak érezte magát, és ezt tiszteletben kell tartanunk.
Abszolút, sőt, hát én inkább arra gondoltam, hogy egyáltalán, hogy a világban mennyire tudják, hogy egyébként Liszt Ferenc az ehhez az országhoz köthető. De hát nyilván kérdés, hogy mit tudom, mennyien tudják, hogy Chopin az lengyel volt, meg ezt nyilván föl lehetne tenni nagyon sok művész esetében. Fontos elmondanunk, hogy ma este ez egy ingyenes koncert a Pesti Vigadóban, 7:30-kor kezdődik, csak regisztrálni kell, és regisztrálni pedig a Vigadó oldalán lehet. Illetve, hogy élőben közvetíti a rádió a koncertet, meg hogy föl is veszik, és akkor lehet, hogy ebből lesz valami kiadvány, vagy ezek nem így működnek?
Hát ezt nem tudom, erről nem volt szó, hogy esetleg CD formájában vagy hasonló módon megjelenne. Nem hiszem, hogy most ilyesmire sor kerülne, de persze soha nem lehet semmit kizárni.
Világos. Igazából azt akartam kérdezni, hogy amikor élő közönség előtt van egy lemezfelvétel, vagy bárminek is nevezzük CD-nek, hogyha akarjuk, tehát lényeg az, hogy rögzítik a koncertet, az azért mennyiben más az előadónak? Nyilván van egy közönség, nyilván más érzés, mint amikor egyedül gyakorol, rögzítik, nagyon másképp játszik az, illetve az is kérdés, hogy mennyire lehet, vagy mennyire szoktatok ilyenkor javítani utómunkában, nyilván erre van valamennyire lehetőség. Most nem arra gondolok, hogy valaki mellé üt, mert azt nem hiszem, de hogy mit tudom én, hát lehetnek problémák, mondjuk egy zavaró köhögés a közönség részéről.
Hát az is, de ha már a mellépés szóba került, hát az is természetesen előfordul szinten.
Nem én mondtam.
Ahol nem csinál az ember kis pontatlanságokat, hibákat, szóval
nyilván
az mindig felmerül. És az az igazság, hogy a hangfelvétel készítésnek az elterjedése az elmúlt, mondjuk azt, hogy lassan másfél évszázad során, ez alapjaiban befolyásolta a hangszeres előadó művészek hozzáállását. Tehát amikor valaki egy felvételt hallgat, amit ráadásul akár többször is megismételhet, vissza lehet tekerni, meg lehet hallgatni belőle részleteket, akkor előtérbe kerül a részleteknek a pontossága, és megismételve az olyan kis hibák, amelyek az élő befogadás során és az élő koncertélmény során annak az atmoszférájában részt véve közönségként, jelenlévő közönségként sokkal kevésbé lényegesek. Tehát ez az előadói alapállást is azt hiszem, hogy alapjaiban befolyásolta az elmúlt sok évtized során, és most sokkal kényesebbek vagyunk ezekre a kis pontatlanságokra előadóként. Úgyhogy ez most is ugyanúgy érvényes, és hogyha van egy élő rádió közvetítés, amiről ráadásul tudjuk, hogy akár később meg is fogják ismételni, akkor az helyez egy ilyenfajta nyomást az előadóra, hogy tudja, hogy amit játszik, az rögzítve lesz, és tudja, hogy a hibái is rögzítve lesznek. Úgyhogy nekem ilyenkor az a stratégiám, hogy erről megpróbálok teljesen elfeledkezni, és kizárólag azzal foglalkozni, hogy a jelenlévő közönség fülével hallgatva, én is magamat a közönség soraiba érezve, egy tisztán, őszintén végigvezetett és szép előadást igyekezzek létrehozni. Aztán, hogy ebből mi jön át a rádiófelvételen, az egy következő kérdés, amivel minél kevésbé foglalkozom a játék során, annál jobban sikerül a koncert.
Ezt megértem. Egyébként mi most a trend, vagy a tendencia, hát a komoly zenészek, elsősorban a szóló hangszeresek között, hogy lemezfelvételt jobban szeretnek stúdióba teljesen hermetikus körülmények között készíteni, vagy inkább szeretnek élőben, közönség előtt lemezt felvenni?
Ez nagyon változó.
Ez teljesen egyéni.
Előadóktól is függ, körülményektől is függ. Tehát mindegyikre van példa. Vannak olyan zenekarok például, amelyek egy-egy műsorral turnéznak, vagy akár egy helyszínen egymás után kétszer-háromszor egymást követő napokon eljátszák a műsort. Hát nem kell egyébre gondolni, mint például a bécsi újévi koncert.
Igen.
Abból mindig december végén többször hangzik el ugyanaz a műsor egymás után néhány nap alatt, és amit január 1-én délelőtt a tévénézők hallhatnak és láthatnak, az annak valójában a hanganyaga az már egy korábbi napokból összevágott és cizellált anyag, tehát az nem egy éppen élőben létrejövő hang, hanem annak van egy ilyen előélete és egy álélő közvetítés
Hát
tulajdonképpen
most
ebben az
azért sokakban
értelemben.
egy világ dőlt össze, tudod.
Úgyhogy, de hát ennek ez a módja,
Jó, hát nyilván, igen.
és szóval van ilyen is. De én nagyon sokat foglalkozom mostanában a 20. század első felének a hangfelvételeivel és
Tényleg?
a régi zongoristák működésével. Nagyon érdekel, mert nagyon, nagyon szeretem általában, ahogyan ők játszottak, és sok mindenben nagyon máshogy játszottak, mint ahogyan az ma szokás, és úgy érzem, hogy sokat lehet meríteni, különösen olyan szerzők műveinek az esetében, akiket ők esetleg személyesen ismertek, vagy akár ők maguk voltak. Saint-Saënsnak, Griegnek, vagy Bartóknak, Rachmaninovnak is vannak saját felvételeik, nagyon sokat lehet ezekből tanulni. Na most közöttük is volt olyan a régi zongoristák között már, aki furcsa módon, például Dino Lipatti, aki egy fantasztikus, nagyszerű zongoraművész volt, sajnos tragikusan fiatalon meghalt, ő kifejezetten azt mondta, hogy jobban szeret stúdióban játszani, mint közönségnek. Mert olyan módon volt perfekcionista, már ebbe az új hullámba tartozva, akinek ennyire fontos a részletek tökéletes kidolgozása, hogy jobban biztonságban érezte magát ebben a zárt, kevésbé esetleges közegben, ami a stúdió, és ahol kevesebb a külső nem determinálható tényező, mint az, hogy most, hogy milyen emberek hallgatják, és ők esetleg.
De ilyen szempontból a legextrémebb az a Glenn Gould volt, nem?
Hát ő ennek a jelenségnek a betetőzése tulajdonképpen, és az ő munkássága ebben az értelemben egy, én azt hiszem, hogy egy szükségszerű fejlemény volt, valaki olyas valaki bejöjjön a képbe, mint amilyen ő volt, aki teljesen szembe ment az addig etalonnak tekintett élő koncertjátékkal, és hogy akár a hangfelvétel tekintetében is arra törekedjünk, hogy minthogyha egy élő koncert lenne, azzal a spontaneitással játszunk, miközben bele plántáljuk azt a precíziót, ami az ilyen hangfelvételeknél egyre inkább kívánatosnak tűnt. Ő ezzel szakított, és azt mondta, hogy a felvétel készítés egy külön műfaj, és egy teljesen másik dolog, mint a koncerten való játék, és ő ezt is preferálta aztán egyre inkább, és már egy idő után csak a stúdióban dolgozott.
Legendák szólnak arról, hogy hány foknak kellett lennie, hogy volt külön légkondicionáló szerelő, meg mindenre külön ember volt, és űrület volt a stúdióban. Na mindegy. Hát figyelj, ez egy nagyon izgalmas történet, és remélem, hogy majd időről időre megosztasz ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, mert hát nyilván ez műszaki szempontból is érdekes, meg nyilván, ahogy mondtad, a zeneszerzők szempontjából is, és hát egyáltalán azért annyit elmondhatunk, nem, hogy valószínűleg amikor Liszt annak idején ott a Vigadóban játszott, az biztos, hogy sokkal vacakabbul szólt, mert egyszerűen nem voltak olyan minőségűek a hangszerek, maguk a zongorák is sokkal rosszabbak voltak, nem?
Ezt nem mondanám így.
Aha.
Nagyon megváltoztak a hangszerek, és amennyivel kiegyenlítettebbek és precízebb mechanikájúak a mai hangszerek, annyival szegényebb is a játék lehetőség rajtuk, abban az értelemben, hogy egyszerűen abból a célból, hogy minél nagyobb termeket is, és minél nagyobb tereket be tudjon tölteni ezeknek a zongoráknak a hangja, emiatt megnövelték a hangszerek méretét, ehhez nagyobb és nehezebb mechanikára is van szükség, amit nagyobb erővel lehet mozgatni. Ennek az az eredménye, hogy maga a játékérzet nehézkesebb, és sokkal inkább tekinthető fizikai munkának, mint egy régebbi hangszeren általában. Tehát általában a régebbi hangszerek Liszt idejében, még azok is, amelyek az életének a későbbi évtizedeiben készültek és voltak elterjedtek, azokon lényegesen könnyebb volt játszani, és a játszani szó nagyon fontos. Tehát, hogy a játéknak érződött, és kevésbé munkának a hangszer.
Bocsát, azt akarom csak a teljesen laikusok kedvéért megkérdezni, hogy tehát, hogy könnyebb volt a billentés például?
Igen, egyszerűen könnyebb volt, tehát egy billentyű lenyomásához kisebb fizikai erőt kellett kifejteni, mint most. Ez azt jelenti, hogy sokkal több sokkal nagyobb hányada a figyelemnek tud a zenei formálásra, a dallam formálásra, a frázis képzésre, a finom időkezelésre fordítódni, mint akkor, amikor egy ilyen mai nagy modern zongorának a mechanikájával kell, akár azt is merem mondani, hogy megküzdeni. Mindazzal együtt, hogy egyébként pedig bizonyos hangszínek tekintetében és a finom kontroll tekintetében pedig jobb lehetőségeket kínálnak ezek a mai hangszerek.
Na hát megint tanultunk valamit, és ennek tudatában az ember még jobban értékeli azokat a darabokat, amiket a mai művészek előadnak ezeken a mai hangszereken hozzád hasonlóan. Muszáj befejeznünk a beszélgetést, mert elszaladt az időnk, de aki siet, az még odaér ma este 7:30-kor a Pesti Vigadóba, Ránki Fülöp koncertjére, aki pedig nem tud elmenni, az élőben is hallgathatja a közvetítést. Fülöp, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok ma estére.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a jó kívánságot is. Köszönöm.
Szervusz, sziasztok.